Folytatjuk a Dunavecsén feltárt településekről szóló beszélgetést. A kalauzunk továbbra is Wilhelm Gábor régész. Ez azt jelenti, hogy a késő Hallstatt kultúrának a képviselői és a szkíták, azok gyakorlatilag egy településen éltek, tehát annyira befogadó volt a társadalom, hogy érkezett egy másik kultúrát hordozó család, és simán befogadták.
Nagyon úgy tűnik, ugye itt a leletanyagnak a finomabb feldolgozása meg a restaurálás követően lesz teljesen kiértékelve és pontosítva, de az előzetes eredmények alapján én kimerem jelenteni, hogy ez egy olyan település, ahol a két népesség békésen együtt él, gyakorlatilag egy nagy közösséget alkot. Ugye azt tudjuk, hogy ez a település jóval megy tovább a mostani feltárás határain is, tehát ez egy óriási, hát nem mondanám városnak, de egy nagyon nagy kiterjedési településről beszélünk, és azt még eldönteni, ugye, hogy milyen funkcióval bírt, ez egy kereskedelmi központ volt, ami a Dunántúl és az Alföld közötti kereskedelmnek az egyik gócpontja lehetett, vagy bármilyen más funkcióval bírhatott, ezt még ki kell értékelni. Az biztos, hogy harci cselekménynek nyomát nem találtunk, erődítésnek szintén nem volt nyoma a feltáráson, viszont ipari tevékenységnek, főként vasművességnek azért szép számba találtunk mindenféle eredményét, sőt, előkerült egy bronzöntő minta is, ami megint csak nagyon-nagyon ritkaság a korszakból, szóval számtalan olyan leletanyag van, aminek a kiértékelése jelentősen fogja pontosítani, és hát nagyon nagy számú anyagról beszélünk, itt hát majdnem 30 M30-as rekesznyi leletanyagról kell majd ugye gondoskodnunk, restaurálni, és hát ennek a szép számú anyagnak a kiértékelése során igazából belelátni ennek a két közösségnek, hogy milyen is volt a viszonya, milyen is volt az itteni élete.
Ugye itt vagyunk tulajdonképpen a kereskedelmi utaknak a találkozásánál, egy dunai átkelőnél, illetve magánál a Dunánál, és hát a kereskedelmi tevékenység az valóban magyarázatot adna arra, hogy miért éltek ilyen békésen egymás mellett, hiszen akkor tulajdonképpen kereskedőkből állt volna a település jó része.
Hát ugye ezt elég nehéz bizonyítani, hogy kereskedőkből állt vagy nem állt a település. Az viszont nagyon izgalmas, hogy itt ugye mondtam, hogy ilyen grafitos fényű edényeket találtunk, hogy előkerült maga egy kis grafit darab is, ugye, ami biztos, hogy nem innen származik, mert ugye grafitot mai Morvaország, Csehország környékén találunk legközelebb, tehát ez már az edény készítésre is adhat egy bizonyos információt, de arra is, hogy ezt a grafitot ugye messzi kereskedelmi vidékekről hozták. Azt ugye kijelenteni, hogy ténylegesen egy kereskedő település volt, nem lehet kijelenteni. Viszont az, hogy a településen valamilyen szintű kereskedelem folyt, ez szinte biztos, mert minden településen folyik kereskedő. Ugye itt a település nagysága és a feltárt területnek a mérete az, ami ténylegesen kiemelkedik, meg hát a előkerült jelenségek száma is ugye egyedülálló itten a Duna-Tisza közi viszonylatban.
Azt mondta, hogy nem volt nyoma semmiféle háborús pusztításnak, akkor ezek szerint a településnek úgy lett vége, hogy simán elnéptelenedett valamikor a vaskor vége felé?
Nagyon úgy tűnik, ugye itt a elhagyott épületeket feltöltötték, elég sok helyen találtunk óriási számú kerámia töredéket és ilyen egyéb planírozásra utaló nyomot, viszont a tényleges leégésre, harci betörésre, egyéb erőszakos cselekményre nem nagyon volt semmilyen példa a településen. Ami izgalmas még, hogy elég sok kutat találtunk. Ezekben a kutakban ugye nagyjából olyan 3 méter mélységig tudtunk menni kézérővel, utána munkagéppel rányítottunk egész az aljáig, és hát ezeknek az aljában se volt semmilyen égésnyom, törmelék, esetleg beledobott emberi maradványok. Hát az egyikből került elő nagyon izgalmas egy ilyen hatalmas nagy tölgyfagerenda, szépen megmunkált, nem a kútnak a bélése volt, nem egy béletnek egyikbe se találtunk amúgy tényleges nyomát. Ezt Morgós András vizsgálja is különböző dendrokronológiai módszere pontosítva, illetve mellette volt még egy nagyon szép szkíta korsó, egy nagyon jellegzetes ilyen felhúzott fülű korsó. Az is nagyon izgalmas, hát kíváncsiak vagyunk, hogy pontosan milyen eredményeket fog itt a dendrokronológia sor mutatni, hogy mikori lehet ez a gerenda. Hát a többi 11 kútból viszont az aljából semmi nem került elő, ott egy kicsit szomorúak voltunk. Azokból földmintákat raktunk el, itten különböző pollen és szerves anyag vizsgálatok fogják majd talán az ismereteinket még tovább bővíteni.
Ez a gerenda viszont akár egy egykori kútháznak a maradványa is lehet, ha jól gondolom.
Igen, nagyon úgy néz ki, hogy a kútháznak az a része lehetett, ugyanis az egyik vége ilyen V betű alakban be van vágva, hogy akár ahova ugye a kút használt, akkor ezt a korsóra kötött kötelet rárakhatták és azon húzhatták ki. Hát tovább kell majd vizsgálni, meg értelmezni, de hát tényleg egy elég komoly darab, hát közel 15 kilós, szóval nem egy kicsi gerenda.
A vaskor után nem is volt megtelepedés ezen a területen?
Hát a vaskor után egy ideig csönd volt, de hát a szarmaták a dunavecsei régióban nagyon komoly központot alakítottak ki. Egy bekötőútat is ugye megkutattunk kicsit nyugatabbra itt a nagy csarnoképülettől. Ott három szarmata település is érintette. A legkorábbi az ugye a 3. század végére datálható. Volt egy ilyen 4. század közepe, és hát az én kedvencem ugye a Hunkor is jelentkezett ismét. Nagyon-nagyon szép és bőségesen gazdag leletanyagot eredményezve. Hát kiemelendő tényleg ez a Hunkori rész, ahol hát előkerültek ezek a figurális díszű edények, jó pár szép ilyen sárkányos besimított tálnak a töredékét is sikerült megtalálni. Ezen kívül, ami nagyon izgalmas számomra, hogy viszonylag gazdag ugye a késő római anyag is, rengeteg mázas töredéket találtunk, közte egy ilyen jó 20 centis korsónak ugye a szájrészét egy füllel, több római péz is előkerült a fémanyagból, illetve hát számos gödörből ezek a római tetőfedő cserepek, úgynevezett teguláknak, hát ilyen jó 2-3 tenyérnyi töredéke is felszíre bukkantak, ami hát érdekes, hogy a szarmaták idehozták ezeket a tegulákat, mert nem hiszem, hogy az épületeikhez használták volna, hát valami más céllal, biztos, hogy emlékbe sikerült intercizából egy-kettőt bezsákmányolni.
Ugye a szarmaták azok bedolgoztak a római birodalomba, legalábbis a húsellátásba egészen biztosan. Nem lehetséges, hogy néhány tegulát is ők készítettek?
Ez egyértelmű, ezek római technológiai, nem vélem úgy, hogy a rómaiak kiadták volna a kezükbe ennek a készítését. Szarmaták kerámikusok voltak, de a tegula készítés, ugye meg a különböző építőanyag készítés, az nagyon speciális, és a római birodalomban, hogy ezek nagyon pontosan meg vannak határozva, hogy mint milyen méretben lehet készíteni. Az viszont biztos, hogy élénk kapcsolatban álltak a római birodalommal, elég sok római edény töredék is került elő. Biztos, hogy volt kereskedelmi kapcsolat. Látjuk, hogy a szarmatáknál tényleg ez a élő állattartás, főként a szarvasmarha, illetve lónak a nagyüzemi tenyésztése, illetve hát a gabonatermesztésnek a magas szintű foka. Ez biztosan arra utal, hogy ők a rómaiaknak ezeket az alapanyagokat átadták, ezeket a különböző étkezésre szolgáló anyagokat. Ugye intercizában tudjuk, hogy komoly katonai tábor volt, annak az étkeztetése egy nagyon kiemelt feladat volt, ugye éhes katona az nem úgy harcol, és hát néha amikor a szarmaták, ugye ez a kereskedelmi kapcsolat akadozott, a forrásokból nagyon jól tudjuk, hogy akkor hát különböző hadi betörésekre is rávették magukat, és hát elég sokszor fel is égették itt a szomszédos városokat. Intercize is egyszer-kétszer járt így azért az évszázadok során, szóval egy nagyon komoly szarmata betörés volt, amikor teljesen felégette ezt a katonai tábort. Hát ezek az időszakok, ugye ezek a késő időszakok már kevésbé forrásban gazdagok, de azt látjuk, hogy a Hunkori, ez a Krisztus után 4. század vége, 5. század elejé közepi rész, ez megint nagyon erős. És itt Dunavecsén, és hát egy nagyon kiemelkedő, tényleg szép leletanyaggal keltezhető településrészletet sikerült itt is találnunk.
Ugye a szarmaták többször betörtek a római birodalomba, de hogyha a történelmet hosszabb időszakban vizsgáljuk, azért sokkal több volt és sokkal gyakoribbak voltak a békés periódusok.
Hát igen, ez elég nehéz így ugye megítélni, mert a forrásanyag az viszonylag kevés, és hát a római források azok még mindig csak a háborúkról szólnak, de ez tényleg egy ilyen hullámzó időszak lehetett. A békés periódus az igazából a nagy markoman háborúk után, 180-tól kezdődve látjuk, hogy ott a harmadik század az viszonylag nyugisan telik. Ez nem azt jelenti, hogy nem lettek volna azért betörések jobbra-balra, ráadásul ugye a szarmata birodalomnak a társadalmi szerkezetéről, az egész berendezkedéséről nagyon kevés információ a rendelkezésünkre, nem tudjuk, hogy összesen hány királyuk létezett, hány törzs volt, ugye a törzsek függetlenül milyen politikai viszonyban voltak a római birodalomban, mert lehet, hogy az egyik törzs békét kötött, attól még a másik nyugodtan betörhetett, vagy valamelyik nemzetségfőnek mekkora hatalma volt, de azt látjuk, hogy egy békés fejlődés és egy békés együttélés a leletanyagban szépen leképeződik. Ugye ez a 4. századra megváltozik, a 4. század első harmadában már van egy nagy szarmata belháború, ugye a római birodalomban is akkor már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, után megindul a nagy népvándorlás, a népvándorlás mindent borít, ugye, és hát a 4. század közepétől, második felétől már érződik ennek a nagy gótvándorlásnak az előszele, aztán ahogy ugye megjelennek a hunok, 380-as évektől kezdve, ugye egészen a 430-as évekig itten felbojdul az egész, és hát a 430-as évekre már biztosan tudjuk, hogy a hun birodalomnak az akkori központja az már ténylegesen a Kárpát-medence, addigra már római birodalomnak a Pannonia provinciája gyakorlatilag a szervezettségében már megszűnt létezni, szóval akkor meg már a római szomszédságról azért nem tudunk beszélni.
de gyakorlatilag a 4. század utolsó harmadától egész Európa úgy nézett ki, mint egy dominósor, tehát egyik dominó ütötte, borította a másikat. Tulajdonképpen egymást taszigálták a népek elsősorban nyugati irányba.
Igen, gyakorlatilag tényleg itt össze-vissza elkezdtek a népek indulni, ami a szarmatákat is érintette részben. Ezt tudjuk, hogy a szarmaták ugye ez egy összefoglaló név, itt számos törzsről beszélünk. A jazigok, roxolánok ugye a korai időszakból ismerve, utána az alánok is megjelennek itt, és még azokat, amiket ugye név szerint nem ismerünk, vagy nem egyértelműen tudunk a szarmatákhoz kötni. Az biztos, hogy a 400-as évek legelején beindul ez a nagy vandál népvándorlás, hogy a vandálok az alánokkal együtt megindulnak, egész elmennek Hispániáig, ott egy rövid ideig maradnak, majd utána Észak-Afrikába létrehoznak egy királyságot, tehát könnyen lehet, hogy ezek a településekről elszármazott emberek közül is jó pár tarthatott ezzel a népvándorlással, ami ugye egy 150 éves királyságot hozott létre Észak-Afrikába. Ez is egy nagyon izgalmas történet, de hát ezek a szarmata törzseknek a lakosai meg a részei ugye teljes Európába szétterjedtek. Azért vannak bizonyos források, hogy Észak-Franciaország területén is megtelepedtek ezek az alánok, illetve ugye különböző germán népekhez is csatlakoztak. Hát nagyon rejtélyes és nagyon izgalmas időszaka ez a történelemnek, és hát gyakorlatilag ugye ezek a szarmata települések, ezek lehetnek aznak a lenyomatai, hogy ugye ezek az emberek tényleg hogy mint és milyen életkörülmények között laktak itt a Kárpát-medencében.
A dunavecsei feltárásról Wilhelm Gábor régésszel beszélgettem. Hamarosan Szolnokon folytatjuk a közkincskeresőt.